Ez itt az Adóinfó, folytatjuk a beszélgetést Zara László adó tanácsadóval.
Az elvások számlatartása mellett ugye a 250 ezer forint feletti átutalási kötelezettség bankszámlára kötelezett vállalkozások esetében kaphatnak-e emiatt ellenőrzést vállalkozások, vagy ez is egy kicsit hasonló kategória, és hogyha egyébként is van ellenőrzés az adott cégnél, akkor nézik meg ezeket?
Hát az adóhatóság mondjuk szokott végezni olyan ellenőrzést is, hogy iratbetekintés. Tehát igazából ez egy olyan ellenőrzés, bekéri a vállalkozás iratait, megnézni, mi van benne. Most ilyen ellenőrzéseket sem lehet tömegével végezni, mert megint ugyanaz a helyzet, mint a evások számlagyűjtésénél, hogy mit hoz a konyhára. Keveset. Még akkor is, hogyha ezt 20%-kal büntetik, mert átnézni az összes számlát nem lehet. Arra idő nincsen, hiszen ez nagy mennyiségű számlánál lehetetlenség, és ugye nem csak azt kell megnéznem, hogy milyen számlám volt, hogy fizettem, tehát akkor pénztár bankot is meg kell hozzánézni. Tehát ez már azt kell mondanom, hogy bizonyos mértékben még egy normál ellenőrzés nagyobb munkaráfordítást igényel, hogy ezeket végignézzék, és utána összepárosítva megállapítsák, hogy itt volt olyan. Persze elég eljutni addig a első összegig, amikor találnak ilyet, és hogyha nem akar tovább menni, szerencséje van a vállalkozónak, akkor azt mondja, hogy 250 ezer forintot levonom abból a 400 ezer számlából, és akkor a 150 ezerre 20% bírságot, és a revizor is elvégezte a munkáját.
Meg hát az összegnek a 20%-áról beszélünk.
Az összegnek a 20%-áról, a számlán lévő 400 ezer forint van, 250 ezerig lehetett fizetni büntetlenül, és a különbözetre kellett a 20%, vagy azzal fenyegetik, hogy 20% mulasztási bírságot vettek ki. Tehát ezt minden egyes számlánál persze megteheti az adóhatóság, hogyha ez ilyet talál, akkor minden esetben a 250 ezer forint fölötti összegek 20%-át bírságként kiveti. Van ennek még egy másik problémája is, hogy azonos ügyleteket össze kell számítani, mondja a jogszabály, és utána azt mondja, hogy folyamatos teljesítéseknél a minimum egy hónapot. Na már itt már egy nyelvtani hiba is van, mert ugye a minimum egy hónap összeszámítása azt jelenti, hogy egy hónapot biztosan össze kell számítanom, és megkérdezem, és akkor mennyit lehet még összeszámítani? Mondjuk két év múlva ellenőrzik, akkor a folyamatos teljesítés szerződésem két évre szólt, akkor mind a két évre vonatkozóan összeszámítom, és csak egyszer 250 ezer forint lehet büntetlenül, az összes többi, ha nem átutalással volt, akkor az összevonva bírság alá esik. Tehát ezt alkalmazni is nehéz, hiszen akkor minden egyes számlát végig kell nézni, el kell bírálni majd az ellenőrzéskor, hogy ez egy ügylet volt-e. Egy ügylet volt, akkor azt össze kell adnom, meg kell néznem, hogy akkor ügyletenként hogy voltak a fizetések. Szóval ez nagyon-nagyon nehéz hatékonyan és kellő adóhiányt, pontosabban bírságot megállapítani. Nagyon nagy ráfordítással kis bevételre lehet szert tenni, és fenyegetni persze lehet a vállalkozót, és lehet idegesíteni, akkor most gondolkozzon azon, hogy hogy kell. Vannak rá technikák. Meg lehet kerülni, pontosabban úgy lehet megkerülni, hogy én készpénzzel fizetek változatlanul, de nem a tisztelt eladónak adom oda, mint vevő, hanem párászköltség mind a két oldalról, hanem lesz egy szép sárga csekk, amin elsétálok a postára, föladom, és akkor már nem bankjegyben egyenlítettem ki az összeget, hanem befizettem a értékesítőnek, szolgáltatás nyújtónak a bankszámlájára, ugye a csekken befizetve postán oda fog kerülni. Ezzel kimerítettem, ugyanis nem bankjegyben történt az ellenérték kifizetése, hanem az ellenértéket én oda viszem neki, hogy itt van a csekk, és ezzel megvan az, hogy átvehetem az árut, és ebben az esetben még az én kezemben van a befizetett csekk, bár ugye már elutaltam, tehát hogyha nem kapom meg az árut, akkor már probléma lehet a pénz visszaszerzésében. Ugyanilyen a módszer az, hogy bemegyek a értékesítőnek bankjába, és befizetem a banknál az ő bankszámlájára. Csak ennek is a kockázata mindkét fél részéről megvan, hogy mi van akkor, ha nem kapok az árut, vagy nem azt kapom meg, ami az ellenérték volt. A másik oldalon pedig ugye nem jellemző az, hogy visszavonhatatlan átutalást adok be, lehet ilyet is egyébként, mert ha nem, akkor megkapom az árut, visszamegyek a bankba, és törlöm az átutalást, hogyha simlis a maga a vevő, és innentől kezdve az áru nála van, ugyanakkor a pénz is visszakerült hozzá, mert az átutalását visszavonta. Tehát ezeknek a kellő garanciái egyik esetben sincs meg, és ahol nincs kellőképpen nagyobb múltra terjedő üzleti kapcsolat a felek között, ott ez problémát jelenthet. Olyanokban egy beszéljünk, hogy mit tudom én, a nagybani zöldségpiac, virágpiac, ahol csak készpiles forgalom van. Meg egyébként ebbe a jelenleg kialakult gazdasági helyzetbe, amikor a bankokkal szembeni bizalom kicsit megingott nagyon sokakban, bank felé terelni kényszerrel, jogszabállyal, állami intézkedéssel a pénzforgalmat ilyen módon, hát ez minimum kicsit aggályos a vállalkozók oldalról nézve, nem bíznak abba, hogy ez teljes biztonságot nyújt számukra. Tehát nincs jó megoldás, itt legfeljebb azt lehet nézni, hogy mi a kevésbé rossz megoldás. Kevésbé szokott elhangzani, hogy 900 ezer forintos vásárlás fölött a magánszemély részére is számlát kell adni az értékesítőnek, szolgáltatás nyújtónak, akkor is, ha ő nem kötelezett számladás, és éppen nyugtát is adhatna. Tehát ez is egy olyan új szabály, ami itt a 250 ezer forintos készpénz, meg a házi pénztár összegének jogszabályi korlátozása mellett ott van még az, hogy ez nem csak a vállalkozásokat érinti, hanem a magánszemélyt is olyan esetben, hogyha 900 ezer forint fölött vásárol, hogy akkor a szolgáltatásnyújtó, a termékértékesítője, tehát ahol vásárol, az bizony kérni fogja a nevét és lakcímét. Persze nincs joga igazoltatni a magánszemét, hogy most akkor jó nevet mondott-e, vagy jó címet, de a értékesítőnek, az eladónak számlakiállítási kötelezettsége van.
Tehát és ilyenkor a magánszemély nem köteles számlán szintén utalni?
Nem, a magánszemélyre nem vonatkozik átutalás, tehát igazából ő készpénzben fizetett, és ennek szankciója sincsen, tehát a magánszemélytől elfogadhat 250 ezer forint fölötti összeget is büntetlenül, mert ugyanis csak a bankszámlanyítás...
900 ezer fölött is elfogadhat? Tehát valaki bármilyen összeg... vesz egy 3 milliós autót, akkor ez készpénzben.
Igen, és ráadásul 3 millió vesz egy autót, akkor még a pénzmosásról szóló törvényállásra tartozik, mert 3,6 millió forint alatt kell a kereskedőnek az azonosítást elvégeznie. Tehát nyugodtan fizethet magánszemély készpénzben, annak nincs semmiféle szankciója ránézve, ugye itt a vevőt büntetik egyébként a vállalkozásoknál, csak a bankszámlításra kötelezett adóalanyok között van ez a korlátozás miatt is 200 ezer forint fölötti összegre vonatkozó 20%-os mulasztási bírság szankció.
Mik azok a változások, amelyek február 1-től lépnek hatályba, ha jól emlékszem, ugye a cégautóadó is ettől a perctől ketyeg?
Igen, a cégautóadót a első esetben a február hónapban kell fizetni, mert januárban még a cégeknek a hatályban lévő múlt évben is már ismert SZIA-ban lévő cégautó adót kellett fizetni, elnevezése mind a kettőnek ugyanaz. És itt viszont azt kell mondani, hogy széles körű adó kiterjesztés történt, pontosabban adózói kör kiterjesztése, mert az adó mértéke viszont csökkent. Azoknak természetesen, akik fizettek eddig is cégautó adót, akik nem fizettek, azok úgy élik meg, hogy ő nekik adó növekedés következett be, mert ezentúl nem tudják úgy nyilvántartással lefedni a gépkocsijuk, személygépkocsijuk futás teljesítményét, és ezért nem tudnak kibújni ez alól az adó alól. Ez ugye egy vagyoni típusú adó lett, tárgyi adó, a gépkocsit adóztatják. Itt ugye adóalany a tulajdonos főszabályként, de ugyanúgy a leasingbevevő is, gépkocsi leasingbevevő, és itt teljesen mindegy, hogy a leasingbe vett gépkocsi az magyar országi cégtől magyar rendszámmal, vagy Szlovákiából, vagy Németországból leasingbe vett. A leasingbe vevő ebben az esetben is ezt az adót megfizeti, tehát nem tud kibújni alóla. Ugyanakkor ez a kötelezettség vonal a magánszemélyek tulajdonában lévő gépjárművekre is, abban az esetben, hogyha ezt mondjuk a vállalkozásának kölcsönadva, vagy a vállalkozása használja, és az költséget számol el rá. Ebben az esetben a magánszemély És ebben az esetben, hogyha ezt a költségelszámolást ugye a vállalkozás felé igazolta, abban az esetben értelemszerűen akkor a magánszemély vált ennek az alanyává. Ha azt kapja a bérvelő gépkocsi, nem számolnak el költséget, akkor mentesül az adóról, itt költséget kell elszámolni. Etás vállalkozásokra is kiterjed ez az adó, eddig mentesítve voltak a EVA törvény alapján, mert tartalmazta az EVA a cégautó adót is. Ez most február 1-től már nem áll fenn, és ezért őrájuk is vonatkozik, kivéve ha egyéni vállalkozó bevételi nyilvántartásos evásokat, mert ők nem számolnak el költséget erre nézve, és a magánszemélyeknél, ugye a egyéni vállalkozó is magánszemély, úgy szabályozták, hogy abban az esetben kell fizetni a cégautóadót, amennyiben a gépkocsival kapcsolatban tételes költségelszámolásra kerül sor. Mivel az evás egyéni vállalkozó az nem számol el költséget, mert csak a bevételét mutatja ki, míg a számla tartási kötelezettség ellenére sem, ezért egyedül ő az, aki mentesült ez alól a cégautó adó alól.
Zara László adótanácsadót hallották, ezzel véget ért az adóinfó. Műsorunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.